A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Kecskemétet elhagyva, Szent Király és lakitelek között található a Hungarikum-liget. A műútról bepillantva először a gyógy és strandfürdő medencéi látszanak. A bejáraton túl viszont látványos épületek, kulturális, tudománytörténeti, szakrális pontok, szép kialakítású, még téli időszakban is mutatós parkok, élmény és sport lehetőségek várják a betérőket. A komplex turisztikai attrakció elemei között van a Bibliaház, a Szent István kápolna, a Hungarikumok háza, egy felújított és feladattal ellátott tanya. De található a területen planetárium, Nagy Magyarország tájoló és egy kunhalom formájú, domb alatt kialakított borkatedrális. A Nyugalom és a Feltöltődés szigetén Molnárné dr. Lezsák Anna kalauzol. Első helyszínünk a Bibliaház, mely hazánkban egyedülálló módon állít emléket a Szentírásnak.
A Bibliaházunk a Biblia történetét, Bibliákat mutat be. Az ide betérő vendégek amennyiben késztetés éreznek arra, hogy a soron következő sort lemásolhatják a Bibliából, és így kézzel elkészítjük a 21. század Bibliáját.
Tehát mindenki kap egy papírt, itt ahogy most előttünk is van egy papír, kap egy idézetet papíron.
Egy kinyomtatott soron következő sort, amit ide bemásol folytatólagosan erre a gyönyörű lapra. Ez a 121. oldal már. Mi feljegyezzük, amennyiben hozzájárul a nevét, és hogy honnan jött, hogy ugye lehessen követni, hogy vajon kinek a kézírása a soron következő sor, illetőleg amikor ezt leírta, ezt el is viheti magával.
Ez most a 121. lap. Ez majd valamikor, hogyha komplet lesz, be lesz kötve, és lesz így egy kézzel írott Biblia?
Így van. Sokan kérdezik, hogy és utána mi fog történni. Újra kezdjük.
Tehát amikor ide jön egy csoport, sok idézet felkerülhet.
Így van. Ide jön, ahogy itt látja, a kivonulás könyve, az Egyiptomból való szabadulás.
Tehát most itt tart.
Itt tart. És akkor a soron következő sor ez, a következő látogató a következő sort fogja bemásolni. Tehát nem egy nap egy sor, hanem a látogató számok.
Igen, és itt gyűjti, gondolom, ezek már a teleírott lapok, vagy ezek még a...
Így van.
Akkor én is bejegyezhetem ezt az egy sort?
Igen.
De jó, és közben itt a vitrinekben körülöttünk Igen. láthatjuk
Különböző a bibliák vannak, akár német nyelven írott bibliát láthatunk, magyar nyelven írodott bibliát.
Székely,
rovásírással. Az én gyerekkoromban jelent meg, vagy hát elképzelt, hogy korábban is, de nekem is ez már ismerős, a fiatalok bibliája.
Bele is lehet nézni. Igen, ez esperantó.
Igen.
A bibliafordítások...
útmutatást adhat. Igen. Fiatalok is, és a gyermekek is nagyon szívesen másolják, és nagyon odafigyelnek, és a legszebb írásukat veszik elő, hogy lemásolhassanak egy sort a Bibliából. Természetesen vannak olyanok, akik inkább kívül maradnak, de már volt arra is példa, hogy valaki kategorikusan elzárkózott, a felesége bejött, leírt egy sort, és mégis mire végzett, ő is bejött, és csak lemásolt egy sort.
Haladunk egy templom felé, a Szent István kápolna felé, és itt két oldalt mellszobrokat látok. Romzsa Tódor, Mindszenti József, Márton Áron, Ravasz László, csak néhányat emeltem ki közülük.
Így van, ez a keresztény panteonunk. Hitvallóink voltak, illetőleg vértanúink akár, tehát hogyha Romzsa Tódort is nézzük, ugye vértanunk volt. Így eljuthatunk a kápolnához, és kellő rákészítést, lelkileg feltöltődést ad arra, hogy a kápolnába belépjünk. A szobrok talapzatán egyrészt ezen az oldalon ugye a nevek olvashatóak, vagy hát a rövid dátum, hogy mettől meddig élt, a hátulján viszont rövid leírat található az életéről.
Egyszerre készültek? Egy alkotó készítette, vagy különböző?
Nem, különböző alkotóink voltak. Illetőleg hát nem egy éven belül készült el, hanem több év.
És bővülhet.
És bővülhet is, így van.
Itt egy kis harangláb tetejében a harang. Gondolom időnként ez jelez is.
Évente egyszer van megkongatva, tehát van egy babatalálkozó programunk, amikor megkongatják a meg nem született gyermekekért ezt a harangot.
És belépünk akkor a kis...
1997-ben épült a kápolnánk.
Felszentelt kápolna.
Így van. Miséket is szoktunk itt tartani, de egyébként esküvőket kint az előterében, vagy csak valaki szeretne elvonulni, elmélkedni, imádkozni, ezt is megteheti.
Érdekes ez a liget, minden évszakban megvan a szépsége, még így eső után is, most egy picit borongós, szomorkás, de van egy feltöltő hatása. Olyan környezet, ahol jó sétálni bármilyen időszakban.
Sok ide látogató meséli nekünk, hogy itt tényleg fel tud töltődni, és le tud nyugodni városzajától, el tud egy kicsit szakadni, feltöltődni.
Először volt a népfőiskola épülete, és utána a turisztikai szolgáltatások hogyan kerültek a képbe, mint kiegészítő, aztán most már egy fontos területe ennek az egész létesítménynek.
Eredetileg a területet, mikor megvásárolta az alapítványt, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet volt, 3 épület állt rajta, illetőleg a Tisza vendéglő helyén egy mezőgazdasági gép garázs javító műhely volt. Utána lett megépítve a Kölcsei ház, mint konferencia szempontjából fontos épület.
Itt megyünk épp, itt haladunk el mellette.
Konferenciaterem található bent, illetőleg a tetején, a felső szintjén egy állandó kiállításunk, az emigráció hazáért kiállítás.
Bejöttünk most a Széchenyi ház mögött, részre, illetve a Kölcsei ház mellett vagyunk. Egy nagyon szép kiszélesedő épületekkel körbeölelt parkterület, illetve itt középen van egy Szent Korona, és alatta egy földre lehelyezett óra mutatókkal és számokkal, és ahogy itt említette Anna, amikor az épület teraszáról ránéztünk, hogy ez jár, jól jár, tehát van, mutatja az időt, és körbe pedig rózsakert, különböző növények, tehát nagyon szép, még így ilyen időszakban is mondjuk, hogy január végén beszélgetünk.
Így van, hát mi úgy mondjuk az itteniek, hogy ez itt a főterünk. Itt található a Nemzeti Panteonunk, tehát egy olyan szoborcsoport, szoboregyüttes, ami tudósokból, népművelőkből, politikusokból, illetőleg Sára Sándor mellszobra is itt található, nagyon jó barátságot ápolt kuratórium elnökével. Sára Sándor, illetőleg több mint 20 éven keresztül a filmszemlét az ővele valósította meg, és azóta is működő évről évre. Igen, itt egy gyönyörű óra kapott helyet középen, a Szent Koronával.
Virágok. Tehát azt gondolom pompázik, amikor itt az idő tavasszal.
Tavasszal, méghozzá annyira pompázik, hogy hagymás növények vannak benne, tehát most még alszanak, de majd talán a hóvirág már lassan így tél végével elkezd majd kibújni a föld alól, de narcisz, hunyor, játszint, tehát és illatos tavasz szépségek fognak onnan majd előbújni.
Haladunk tovább, és szélesedik a tért, dimbes-dombos alföldi táj, és hát ameddig a szem ellát, tehát mindenhol van valami látnivaló. Vannak vezetések, van olyan lehetőség, hogy aki ide betér, és mondjuk nem szálló vendég, csak szeretné megnézni a környéket, önállóan is sétálhat?
Egész évben nyitva vagyunk. Bárki ide bejöhet, aki csak sétálni akar, aki egy jó ételt el akar fogyasztani a Tisza vendéglőnkben, illetőleg a Cifrai vendéglőnkben, de szállással is tudunk szolgálni. És hát lovagolhat is, vagy sportolhat a futgolfpályán.
Mögöttünk a lovaspályát látom.
Vaspatkó lovarda. Lovak vannak, azokat is csak egy séta folyamán meg lehet tekinteni. Ez itt egy épített kunhalom. A kunhalom az Alföld katedrálisa, mondta Jézs Gyula, ez szerepel ugye itt a bejárat fölött. A Magyar Borok katedrálisa, mi így neveztük el ezt az épületet. Ha majd közelebb érünk, akkor megláthatjuk egy pincéhez hasonló borszentélyben találjuk magunkat. A borkatedrális mögött található a Nimród Szabadidő és Tájpark. Sportolásra alkalmas futgolfpálya. Az első kizárólag futgolfra épített pálya, hiszen a futgolf az hasonlít a golfhoz, mint a nevében is benne van, csak focilabdával.
És lábbal rúgják a labdát.
Rúgják a labdát. A szabálya hasonló, tehát minél kevesebb rugásból kell eljutni a lyukhoz, és minél kevesebb rugással eljut, az fog majd nyerni. Ezt, ez 18 lyukas pálya, illetőleg ennek a szélében található egy lovas útvonal, ami lovas akadálypálya. Úgy tűnik, hogy egyébként nagyon könnyen végigjárható, de mégsem, hiszen kapukon kell keresztül menni a lónak. A lónak kell kinyitni a kaput, tehát kisebb nyomással, de neki merjen ugye menni egy zárt, vagy neki tudja vezetni az ügyes lovagló. Illetőleg a végén tavak is találhatóak itt, a végén van egy lóztató tó, amiben akár aki ügyesebb is a lóval belemehet, és megúsztathatja a lovát.
Most egy picit szeles az idő, tehát próbálunk ilyen szélárnyékba húzódni. A Kunhalom az Alföld katedrálisra, tehát akkor most belépünk ebbe a borkatedrálisba, ahogy láttam a felvezető táblánál, hogy hová is fogunk most megérkezni. Nagyon szép tégla boltív alatt jövünk át, faajtón lépünk be a belső térbe.
Bortrezorok, ezeket ki lehet bérelni.
Termesztők, vagy tulajdonosok? Nem,
bárki. Bárki, aki idejön és kifizeti a bérleti díjat, kap egy bortrezort, ami arra szolgál, hogy nála van a kulcs, beteszi a bort, az ugye pincehőmérsékleten tudja raktározni, és évente akárhányszor, akár 365 napon keresztül idejöhet. Baráti társasággal itt vannak bemélyedések. 9 fő befogadására alkalmas kis bemélyedés van, és itt elfogyaszthatja a saját borát a baráti társasággal, rendelhet akár sajtálat, vagy hozzáillő, a borozáshoz illő kis falatkákat az éttermünkből, és eltölthet egy szép hétvégét, estét.
És itt fölöttünk egy világító ablak, talán pont a kupola alatt állunk, egy kicsit más a hangzás is, itt a világító ablak pont így.
Így van, illetőleg a szellőzés biztosítja számunkra, de egyébként kilátó a teteje. Tehát föl lehet menni a tetejére, és onnét gyönyörűen be lehet a területet. Szép időben még a Szent Királyi templomot is lehet innét látni.
A Kunhalmok teteje a legjobb kilátópont. Az egyik mellett egy 230 négyzetméter alapterületű, farönkökkel határolt Nagy Magyarország térkép áll. Ez az úgynevezett tájoló. Játékos feladatok segítségével ismerhetik meg a diákok az anyaországi és a határon túli nemzetrészek településeinek elhelyezkedését. Oldalt föl tudunk menni egy lépcsőn a dombtetőre, és megszemléljük a vidéket magaslatból. Mára mennyire itt az Alföldön magaslat létezik, de így akkor ezekkel a mesterséges dombokkal ezt nagyon szépen ki tudták alakítani.
Hát, hogy kihasználjuk a helyet, hiszen alatta egy planetárium, egy csillagnéző csillagda helyezkedik el, így inkább beborítottuk földdel, és akkor kilátót csináltunk a tetején.
Ja, hogy itt a planetárium, a domb alatti részen, ahol most haladunk éppen felfelé. Na, akkor ezen a falépcsőn fölmegyünk. De olyan széles, hogy el is tudunk így férni. Le lehet ülni, ahogy látom, itt padok vannak oldalt.
Így van, hogyha valaki útközben elfárad, le tud ülni, illetőleg ez a pad azt is szolgálja, hogy itt szemben található egy Nagy Magyarország térkép.
Haladjunk följebb, jöhet, hogy jobban rálátunk a térképre.
És iskolások vagy csapatépítő tréningek szokták ezt igénybe venni, azt a szolgáltatást, hogy vannak kis tábláink, és meg kell találni azt a települést a Nagy Magyarország területén, ami a kis táblára föl van írva. Ez egy nagyon jó játék, illetőleg ugye ezáltal szemlélteti, mekkora is volt Magyarország.
Farönkökből van kirakva, Igen. Középen a jelenlegi, és látjuk azt, hogy mit Balaton, veszítettünk.
Balaton, Duna, Tisza, hogy egy kicsit ugye lehessen tájékozódni.
Igen, a vizek,
folyóink, így van. Nagyon szeretik a gyerekek, és tényleg sokkal élőbbé teszi, mint hogy történelem órán egy térképen keresztül ő ezt nézze. Akkor megéli, hogy tényleg Magyarország, a jelenlegi Magyarországtól milyen messze létezik még magyar település.
Területneveket kapnak, vagy városneveket kapnak, amelyeket meg kell keresni?
Városneveket. De adunk mellé egy kis térképet, tehát segítünk is, hogy merre találja, hogy egy kicsit tájékozódjon Magyarország, Nagy Magyarország területén.
Következő helyszínünk a Hungarikumok csarnoka. Magyar feltalálók és találmányaik. Séta az illúziók termében, a fizika, űrkutatás és csillagászat hazai kiemelkedő személyiségei között. De itt láthatjuk és olvashatunk bővebben a jelenleg 85 Hungarikumról is. A géniuszok útja, akkor ez az első kupola alatti tér, amely kémikusok, magyar kémikusok.
Ez az első karé, ami magyar kémikusokat mutatunk be, illetőleg hát itt el lehet olvasni, ugye Kabai Jánosról, Szent Györgyi Albertről, Hevesi Györgyről csak egy párat kiemelve, illetőleg Szent Györgyi Albertnek a filme megy alatta. Itt a különböző kémiai elemek rendszerét lehet, ez forgatható, tehát interaktív kiállítás.
Kabai János a morfin kivonása a mágból, ez az ő nevéhez fűződik például. Szent Györgyi Albert nyilván a C-vitamin, paprika, Irinyi János, és Olá György pedig a metanol energiacella.
Ha tovább megyünk, akkor a magyar feltalálók termébe érkezünk. Itt ugye Rubik Erne, Jedlik Ányos, Neumann János.
Bíró László. Szintén ugye a Golyóstól, Rubik Ernő, Galamb József, a Ford T-modell.
És akkor jövünk az illúzionisták termébe. Vásárhelyi Győző, és hát ugye Houdiniről. Nem tudom, hogy hány ember tudja, hogy ő Weisz Erik magyar szabaduló művész volt. Illetőleg hát itt hátul Rodolfo bűvész, és Mr. Jupiter Molnár Gergely, aki lakiteleki születésű. Ő is bűvész.
Ő még élő, tehát így abszolút.
Van, így van.
És a településhez is köthető.
15 évig járta a világot. 200 szemináriumot tartott, és most is tart egy tanít bűvészkedni, vagy a bűvész nemzedéket tanítja, úgymond.
Következő terem a fizika terme. Gábor Dénes, Telkes Mária, Ötvös Lóránd, Tellerede szintén.
Ugye?
És itt nem csak képeken, leírásokban ismerhetjük meg az adott kutatót vagy művészt, hanem az általuk fejlesztett, vagy kitalált, vagy feltalált eszközök is megtalálhatók itt.
Hát ugye Farkas Bertalan nem kell bemutatni, mindenki tudja, hogy az első magyar az űrben, az Farkas Bertalan volt, de tudni kell, és Farkas Bertalan is mindig megemlíti Magyari Bélát.
Hú, de érdekes a hangzás. Kicsit visszhangos, ugye a kupola kialakításából adódóan.
Illetőleg itt vannak kiállítva vitrinekben egy-két Hungarikum. Mi is az a Hungarikum? Kik a Hungarikum bizottság tangjai? A törvényalkotás, hogy történt meg, illetőleg, igen, a Hungarikumokat. Ami látjuk, hogy nem egyébként csak tárgyak, hanem a Magyar Védőnői Szolgálat is ugyanúgy Hungarikum. Tehát egy szolgáltatás is lehet Hungarikum, ami Magyarországon, vagy a világon elsőként lett bevezetve.
Bocsánat, most csak itt siklik végig a szemem, mert itt a neveken túl mögötte van általában vagy a személy, vagy a tárgy, vagy egy állat például, nem is a tiszavirágzás, és a tiszavirág ugye szintén a magyar tanya, a rajzfilmek, a magyar pálos rend.
Van egy, mindegyik Hungarikum értékes, és mindenki állított egy értékes.
Cifraszűr, dobostorta, tehát itt ugye az ételek is, italok is, kürtős kalács. Na, a fröccs, igen, ahogy itt szó volt az előző teremben Jedlik Ányosról, mint fizikus, mint feltaláló, de hát ugye a szódavíznek a kigondolója is ő. Csillagnéző, magyarok égen és földön. Ez a zombori terem, és...
Zombori Ottóról kapta a nevét, az Uránia csillagvizsgálónak az egyik kutatója, így van.
Ez a planetárium, bejöttünk a planetáriumba. Igen, és vannak filmek, amelyeket
filmünk van, ami ide készült, direkt ebbe a planetáriumba, és igen, itt meg lehet nézni.
Ugye januárban vagyunk, ilyenkor ugye az egész év még a vállalkozás, illetve a terület előtt áll. Itt láttam építkezést, láttam folyamatban lévő bővülést. 26 hektár elég nagy terület, tehát gondolom vannak még elképzelések. A megközelíthetőségről még ugye nem volt szó, Lokitelek felől, Kecskemét felől érhető el nagyon jó minőségű főúton.
Hát az M5-ösön Budapest felől nagyon gyorsan Budapestről tényleg Lokitelekre egy óra, egy és fél óra alatt ide lehet érni. Az M44-es ugye már készül, illetőleg Békés Csaba fele már kész van az az oldal, tehát ott is egy óra alatt ide lehet érni. Kerékpárral annyira, hogy most épült Kecskemét-Szentkirályt összekötő kerékpárút. Nagyon reméljük, hogy tovább fogják hozni ide a Népfőiskolára is, a Hungarikumligetbe, illetőleg hát a lovastúra útvonalban is benne vagyunk, hiszen földutak vannak itt a környékünkön, tehát lóval is elérhetőek vagyunk, és itt a megálló helye, úgymond a Hungarikumliget.
A lakiteleki Hungarikumligetben Molnárné, dr. Lezsák Annával sétáltunk. Ha Csömörön járunk, érdemes megállni és megcsodálni Dombrádi Lászlóné néprajzi magángyűjteményét. A tárlat két gazdagon berendezett teremben mutatja be a részben családi örökségként megmentett hímzett alkotásokat, tárgyakat, viseleteket, s egy komoly gyűjtés eredményeként beszerzett nagy darabszámú textil kollekciót, mely a helyi és a környékbeli szlovákok mindennapjait, ünnepeit idézi. Visszakövethető rajtuk a tótok korabeli szín- és motívumvilága, naponta vagy alkalomszerűen használt ruháik, kiegészítőik. A település történeti jelentőséggel bíró gyűjteményt a létrehozó Dombrádi Lászlóné mutatja be.
Én beleszülettem ebbe. Ugye, ahogy készítették, mindig ott sertepert értem szüleim körül, nem értek rá úgy foglalkozni velem, hogy na mostan, hogy én ezt csináljam, vagy azt csináljam. Én láttam, a szemem láttára nőttek ki a kezük alól ezek a gyönyörűségek. Mindenki, mondom, még a nővérem is népviseletbe járt. Én voltam az első, én 50-es születésű vagyok, akit hát már így öltöztettek, ez édesapámnak külön kérése volt, azt mondta, hogy ez most már ki fog menni a divatból, és engem már így öltöztessen édesanyám.
És hogyan lett ebből gyűjtemény?
Hát a gyűjtemény az édesanyám halála után kezdődött. Édesanyám 1978-ban meghalt, utána kezdték széthordani lényegében a ruhaneműit. Jöttek, hogy ezt adjam, mert tudták, hogy édesanyámnak ez volt, ezt adjam oda nekik, azt adjam, mert jön majd a Pista, jön a Pali, jön ez meg az. Ezek ilyen házaló felvásárlók voltak. És azoknak a kezeibe kerültek ezek a szebbnél szebb dolgok, és én ezt, ahogy megláttam, hát először csak úgy emlékbe kezdtem elrakni a dolgokat, hogy az édesanyám utáni emlék megmaradjon nekem, de utána a 90-es évek elején, akkor kezdtem el már igazán gyűjteni, amikor már láttam, hogy annyira veszendőbe mennek ezek a csodálatos dolgok, hogy már nem tudtam tovább nézni, hogy ez most ennyire, hova fog kerülni, mi lesz, és akkor nem marad belőle semmi itt a faluba. Hát ezt mondom, nem szabad, és így elkezdtem gyűjteni őket, hogy megmaradjon az utókornak.
Amikor már van egy gyűjtemény alap például, akkor próbált a Kati néni is valahogy elosztani ruhák, ágyneműk, falvédők, terítők, tehát hogyan lehet a kiállításon ezt látni, milyen tematika alapján tudjuk ezt így végignézni?
Először is a lyukhímzést, úgymond angol madérákat kezdtem el gyűjteni. Ezekbe voltam szerelmes, mondhatom. Ezeket a csodálatos dolgokat az asszonyok, ahogy készítették, Szóval ezek mesterei voltak ennek a készítésnek.
Ezeket varták, horgolták?
Ez géppel, varrógéppel átállították a varrógépnek a talpát, és így az anyagot, amit ki kellett hímezni, az be volt fogva keretbe. Feszesen ki volt feszítve, és akkor a mintát ott kisólóval a lukat kivágták, és utána összeöltögették. Lényegében ezek a kis pálcikák is, amik itt vannak, így össze vannak öltögetve például itt. A tűvel, hogy így nagyon aprólékosan mozgatták azt a keretet, és a keret, ahogy mozgott, úgy
alakult ki a minta.
Igen.
Tehát így tulajdonképp, ha távolról ránéz az ember, olyan, mintha csipke lenne, átlátszó, és látjuk rajta a motívumokat, virágok. Tehát egy olyan szinten légies, annyira szép, hogy én nem gondoltam, hogy ezt varrógéppel. Azt gondoltam kézzel. És különböző virágok vannak.
Igen. Rajta. Ugye vannak a szegfű minták, ami jellemző volt, akkor a szőlő, ami elengedhetetlen volt, a rózsa.
Jellemzően fehér volt mindig?
A lyukhímzés igen, illetve hát a szélét már a későbbiekben, az 50-es évek után, már 55-60 között, akkor már kezdték színessel is. De nem volt annyira jellemző, gondolom, hogy drágább is volt a fonal, és hát akkor nagyon odafigyeltek.
És ki van keményítve most, ahogy megfogta?
Igen, én mindent kimostam, keményítettem. Hát némelyik darabot, ha ezt látta volna valaki, hogy milyen állapotba hoztam el, szereztem be, akkor azt mondta, szóval volt olyan, aki jött, és azt mondta, hogy ez nem igaz, hogy ez az a függöny, amit én adtam neked, ezt hogy csináltad, hogy ilyen lett. Volt olyan, amit fülpiszkálót belemártottam domestosba, és aztán ilyen aprólékosan dörzsölgettem, hogy kijöjjön belőle az a folt, vagy ilyesmi. Különben a mosásukat mindig ecet és szódabikarbóna, és ebbe a vízbe áztattam be, ugye az ecet az megpróbálta, pláne a színeseknél megfogni a színeket, a szódabikarbóna megfehérített.
Mellettünk áll egy ágy, szépen be van ágyazva, ez egy ugye, ez hagyományos.
Ez a tiszta szobában lévő ágyat próbálom bemutatni, ugye le van takarva a takaróval, aminek az anyagja ilyen sejem, és benne ezek a kis fényes kis minták, de itt is a lyukhímzés egy csík bele van még varva, fölötte meg gépi madéra van még, hogy díszítsék jobban. A párnákra visszatérve különböző párnákat próbáltam kirakni, itt most 9 darab párna van föltéve az ágyra. A párnák száma az régen jelezte a család gazdagságát is. De 9-nél többet nem tettek föl, mert az már ledőlt volna.
Tehát 9 volt a maximum, és a legtehetősebb.
És hát csak azoknak volt, igen, aki ez megengedhette magának. Itt, amik vannak kitéve, ez a 6 darab, ez mind függöny, amit régen a szoba és a konyha közötti ajtóra helyeztek föl.
Ugye üvegablakos?
Igen, félig üvegablakos volt, ilyen 9 osztatú volt a üvegablak, és arra volt ez helyezve.
Kati néni készített ilyen terítőket? Vagy egyáltalán a lyukhímzés kipróbálta?
Próbálgattam, igen, de hát ez nagyon nagy türelemjáték. Ugyan van türelmem, csak most már időm nincs, hogy ezt meg, hát nem tudom, hogy még ebbe a korba érdemes-e nekiesnem, hogy ezt megtanuljam. De csodálatos dolog. Nagyon boldog voltam, amikor 1-2 lukat sikerült megcsinálnom.
De. Akkor ön inkább újjá alakítja ezeket, mert ahogy itt említi, hogy mi munka rendbe tenni egy-egy beszerzett darabot, hát nyilván nem ilyen állapotban kapja készhez sok esetben, hanem ennek újjá kell születnie ezeknek a terítőknek, vagy ablakfüggönykéknek.
Hát mondhatom igen, hogy itt szinte minden újjá született.
Amikor már elindult egy gyűjtemény kezdet, és jöttek a darabok, akár az édesanyja, és aztán vásárolt is többet, próbáltak a történetüknek, a hagyományaiknak utána nézni, hogy egy mögöttes tartalmat, egy mögöttes történetet is megszerezzen?
Hát ez egy jó kérdés. Nagyon sokat jártam a Néprajzi Múzeumban is, hogy én utána nézek egyáltalán Csömörnek és a csömöri szokásoknak, a hagyományoknak, hogy mi volt, hogy volt. Csömörön nagyon istenfélő emberek éltek. Látni is, hogy még a terítőbe is belevarták, hogy például Erősvár a mi Istenünk, vagy Isten hozott, vagy a másik terítőben Jövel Jézus, légy vendégünk. Ugye földművelésből éltek az emberek, és másban nem bízhattak, mint a jó Istenbe.
Most, ha itt megfordulunk, ezek keszkenők, amik így négy rétre vannak hajtva a tükör körül, körben?
Igen, ezek mind dísz zsebkendők, amiket kiraktuk. Itt középen van ez a legrégebbi, ebben még gótbetűkkel van beleírva, hogy Merk, a másik oldalán van, hogy Anna, még ismertem is a nénit. Ugye itt is látni a színeket, hogy a kék, sárga, és ez horgolva van még a széle, és ilyen kis keskenyebb horgolással van. A többi már ugye a lyukhímzéssel van, az édesanyámé volt, meg például ez a nagyobb horgolt, ez is édesanyámé volt, ugye ott van, hogy Vereszki, Anna, meg Annuska. Ezek már a későbbi időben születtek, amikor már nem volt idejük az asszonyoknak annyit hímezni, akkor ilyen gépi csipkét vardak rá, és így egészítették ki a...
Itt vannak pólyák is például, ja, szintén ezzel a lyukhímzéses díszítéssel. Gondolom itt is elkülönült a fiú és a lány pólya, de gyönyörű kialakítás mind a kettőnél. Tehát öröm volt egy babát fogni egy ilyen pólyában. Nagyon szép.
Ezeket a pólyahúzatokat, ezeket általában kereszteléskor használták, csak mindennapokban nem, mert hisz hamar tönkre ment volna. És a 40-es években, ahogy beszélgettem egy nénivel, azt mondta, hogy 3, esetleg 4 darab volt az egész faluba. És utána ezt mindig, ahol megszületett a baba, kölcsönkérték egymástól, és abba voltak megkeresztelve a babák.
Tehát akkor ez keresztelő pólya volt.
Ez keresztelő pólya volt, és mindegy, hogy felekezetre való tekintet nélkül mindenki használhatta ezt. Thank you.
népviselet különböző darabjai, babákon, illetve külön-külön szekrényben, polcokon, a sublódban, hogy hogyan is voltak elhelyezve, hogyan tárolták ezeket a viseleteket, ruhákat. Melyik volt előbb? Előbb voltak a házon belüli függönyök és sublódtakarók, és a népviselet utána? Vagy ez egyik a másikat hozta gyűjtésben maga után?
Igen, ezt közben, ahogy megláttam valahol, ugye, amikor mentem érdeklődni, hogy nincsen valami, ami még megmaradt a viseletből, vagy a lyukhímzésből. Mondjuk én teljesen a lyukhímzésre álltam rá, de aztán jött ez is, hogy hát már csak ez van, vagy csak ez van, hát akkor jaj, de gyönyörű darab, akkor ez is kell, az is, úgyhogy, és mindent megvettem, úgyhogy ez...
Na nézzük akkor a szlovák népviselet. Hogyan is áll, milyen darabokból áll? Talán ezeken a babákon lehet a leginkább bemutatni és látni is, kivéve ugye a fejeket, de azok külön vannak majd, hogy mit viseltek az asszonyok, lányok, színek alapján, motivumok alapján, hány szoknyát hordtak, mi volt rajtuk ünnepekkor általában?
Ünnepekkor a fiatal, szóval a lányoknak és a fiatal asszonyoknak, ez a fiatal asszonyok az első gyerek megszületéséig, addig volt egy anya, addig vehette föl például a fehér keményített alsó szoknyákat, utána már csak a beszegett szoknyákba járt. Ha be is voltak a ráncolt szoknya, ugye mindig az volt a legfelső, és hát alulról ezek a beszegett szoknyák, hát olyan 5-6 darab volt azokból is alattuk, és még az alatt a legalsó szoknya, ami nem volt keményítve, hogy ugye ne bántsa a lábat. De még a bugyi is, annak a szára is ki volt hímezve. Nagyon adtak a külsőségekre, nagyon szerették, úgy mondták, hogy pompába jártak. Nagyon vigyáztak ezekre a ruhadarabokra, hisz vannak itt olyan darabok, amiket még a déd nagymamáé volt, aztán nagymama anyu örökölték, szóval ezt nagyon vigyáztak rájuk. Úgyhogy ha a templomba elmentek, véletlen esett az eső, és nem volt esernyőjük, akkor a szoknyát vagy lekapták a legfelsőt, hogy az nehogy tönkre menjen, becsavarták a kötényükbe, vagy kötény alá rakták, ha olyan kötény volt, ugye, mert az is nem mindegy, például itt van ez a kék festő kötény, ezt úgynevezett glancolva vannak.
Fényes.
Hogy ilyen fényes. Igen. Most ez is, hogyha megázott volna, akkor már ilyen lenne, mint ez, ugye, mert ez már ki lett mosva, és elvesztette azt a szép fényét.
Tartása is volt ezáltal? Igen. Mert itt még a vasalásnak, vagy a hajtásnak igen, a nyoma is igen. Benne van.
Kemény. Meg lehet kemény. Fogni, hogy ez egy kemény anyag, szinte susog az egész.
És hímezve úgy, is van.
És hímezve is. Itt is a szőlő minta, ugye, és akkor benne a neve.
Kis mellények. Hímezve. Hogyan nevezték a mellényeket?
Alatta van az úgynevezett opleckó, és rajta a pruszlik, ez a mellény. Az opleckó az az ing, ugye, és ugye, mellény. Ezek is különböző mintával voltak. De szerintem kék az mindenhol van.
És vannak hogy kendők is némelyik babán.
Igen, föltettem egy két babára, hogy lássák, hogy ezt hogy is viselték. Ez a nahroló rucsnyék, ez ugye a nyakra való kendő. Ezt úgy hívták, hát ebbe is a minták, ugye a piroson itt is például a kéknek, vagy két árnyalatát is látjuk, ahogy bele van hímezve, ha így körbe van rajta, ezt koszorúnak nevezték, ezt a mintát, ami körbe van a kendőn.
És nagyon érdekesen tették magukra, rátették a vállukra, és valahogy így keresztbe, hátul a derekukon összekötötték.
Ott a tükörbe talán lehet is látni, ezt hát sajnos itt nem tudom úgy megmutatni, de nagyon szép ilyen félkör alakban volt, és nagyon kellett vigyázni, hogy a szoknyán ne lógjon túl. Szóval, hogy a rojt az csak a szoknya aljáig érhetett. Hát ezt elég nehéz megvalósítani.
Hosszú rojtú.
Igen, pláne itt ezeken a babákon is. Ezt a viseletet szeretném mondani, hogy ez egy nagyon szívemhez közel álló, és időnként meg is könnyezem. Ez édesanyámnak az úgynevezett esküvői oblekja volt. Az oblek az garnitúrát jelent, hogy a szoknya, a blúz és a kendő. Szüleim 39-ben házasodtak, és akkor még ilyen sötét színű volt a viselet, ugye ez egy szép tintakék alapon, és gyönyörű színes virágok belehímezve.
Milyen tervek vannak ezzel a tárlattal? Tehát lehet ezt még bővíteni?
Hát nagyon nehéz, szinte nem is tudom megállni, hogyha meglátok valamit, hogy azt ne vegyem meg. Sajnos a hely már... Szóval kinőttem már ezt a két szintet is a gyűjtemény anyagával. Ugye még nem is néztük meg ott például a csodálatos válkendőket is, hogy ezeket nem csömörön hímezték, még azt nem mondtam. Ezeket vagy Budafokon, ott volt egy hímzőgyár, Budafokon oda vitték, vagy Mezőkövesdre.
És ezek gépi hímzések?
Ezek gépi hímzések.
Ilyen fényes cérnával.
Fényes sejem cérnával vannak mind hímezve. Ennek a kendőnek van még egy története. Ezt a tyúkok alól, szó szerint a tyúkok alól szedtem ki. Elmentem az egyik nénihez, és mondom neki, hogy Mári néni, nincs valami ruhadarabja, vagy textile, valami lyukhímzés. Ó, hát én már mindent kidobáltam már. És véletlen, ugye előre néztem, és ott volt egy úgynevezett fészer, ami alatt volt egy tragacs, és arra rá volt ez dobva. És a tyúkok rajta ugráltak. És akkor mondom, hogy és az a kendő ott, azt nem adna nekem. Mondta, hogy Tojeusz Tarász Gerba, hogy az már egy ócska öreg vacak. Mikor azt mondtam, hogy na, engem ez érdekelne, akkor azt mondta, jó, viheted, 1500 forint. És annak az ócska vacaknak is, de én fogtam, szó nélkül odaadtam az 1500 forintot, mert annyira megtetszett, hogy és hát mondom, hát olyan kincs ez, és így.
Na de most mi lett abból az ócska vacakból, idézőjeles vacakból? Hát, ez egy gyönyörű ez kendő, néni, ez egy olyan szép kendő, mintha új lenne.
Igen, nem éltem meg, úgyhogy hogy én ezt ahogy kimostam. Sajnos a rojtok, ugye lehet is rajtuk látni, mindegyiknek a vége egy kicsikét ilyen bolyhos. Ahogy ugye mostam, némelyiket olyan állapotba hoztam el, hogy szóval a lakásban nem ismertem betenni.
Igen, tisztítani kellett őket, nem is akárhogy.
Mindent, mert... és hát ugye a brokátot mosni, aki már csinált olyan, azt tudja, hogy az mivel jár. A következő szekrénybe, ebbe az üvegezett vitrínbe.
Hát itt már más tárgyak, de...
Igen, itt is vannak a mini vasalók, a mozsarak. Kinyitom az ajtót, jó. És akkor...
Ezek már más dolgok, tehát igen, mint az előzőek, a ruhák, de hát a vasalók ugye... kapcsolhatók mondjuk.
Igen, hát mert ezek a kicsik, ezek mint csipke vasalók voltak, mert hisz azokat a kis finom kis darabokat, azt hogyan vasalták volna azzal a nagy vasalóval, ugye hát azzal nem lehetett volna.
Szenes vasaló zöme, az pedig egy bugykos.
Mondjuk. Hát ez meg egy kulacs. Ezt fakulacs. Szüleim, édesapám akkor már Pestre járt dolgozni, és az esküvőjére meghívta a főnökét, és telepálinkával kapta ezt a szép fakulacsot.
Kati néninek mi a szakmája? Tehát annak idején már a hivatását is így választotta, hogy valahol bujkáltak ezek a ruhadarabok, ezek az értékek?
Ezt, ha elmondom, akkor meg fog lepődni.
Hát ha szabad, nem szabad. Csak hogy szabad, de hogy mivel szabad. Foglalkozott?
A Magyar Honvédségnél dolgoztam. Nekem csak ott volt munkaviszonyom. Irodai munkába dolgoztam, úgyhogy...
Teljesen más, de ez
mindig a szívem csücske volt. Ezt erről nem tudtam én sohasem lemondani, ezt imádtam.
A Csömöri Néprajzi Magángyűjtemény előreegyeztetett időpontokban látogatható. Dombrádi Lászlónéval beszélgettünk. Műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szentirmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.